Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Kérlek, hogy köszöntsétek most szeretettel jobban Lacit, aki a mai üzenetet el fogja itt nekünk hozni. Adjunk neki egy nagy tapsot! Tudjátok, előző héten mondta Zoltán azt, hogy különbség van dicsőítés között és megbecsülés között, és ilyenkor, amikor valakit megtapsolunk, megbecsüljük, hogy felkészült, hogy itt van, hogy meg akar minket áldani, és ezért tapsoljuk meg a Lacit, és hiszük, hogy egy nagyszerű alkalmunk lesz. Úgyhogy kérlek, foglaljatok helyet, és mielőtt a Laci belevágna, csak el akarom mondani, hogy miért is kértem meg a Lacit, hogy beszéljen a mai délutánon. Először is azért, mert minden évben van egy olyan vasárnap, amit a párkapcsolat témáról szeretnék tölteni. Ezzel a témával akarok, erről szeretnék, ha beszélnénk a gyülekezetben. Ugyanis ez volt a második legtöbb szavazatot vívő dolog, a téma, amit kérdeztem tőletek még évelején, emlékeztek, volt egy ilyen kis papír, és ott be lehetett x-elni, hogy milyen téma érdekel benneteket, és a párkapcsolatok voltak a második legnépszerűbb téma. Ugye ez az első oka, a másik oka pedig az, hogy Lacit én már nagyon-nagyon régóta ismerem, és nagyon sok mindenen keresztül mentünk. Laci, még amikor a Deniszék voltak a pásztorok itt a gyülekezetben, ő még abból az időből származik, tehát az őskorból, a dinoszauruszok korszakából, és ő volt az első közülünk, mert nagyjából együtt nőttünk föl, aki először megházasodott. És mindig irigykedtem rá egyébként, hogy lehet ilyen, hogy ő elsőnek meg tudott házasodni, és ő végigment ezen az időszakon. A nulláról gyakorlatilag a házasságig. És én láttam az ő életüket, láttam, ahogy Esztivel a kapcsolatukat menedzselték, és nagyon-nagyon jó volt, és nagyon példamutató volt, és nagyon nagy egy nagy példa volt előttem is, és mindenki előtt, hogy hogyan jutottak el az ismerkedéstől egészen a házasságig. Úgyhogy köszi, Laci, hogy elvállaltad. Úgyhogy adjunk egy tapsot még egyszer Lacinak, és legyen egy nyitott szívünk.
Köszönöm szépen. Egy ilyen felvezető után én egy dolgot ígérhetek nektek, mégpedig azt, hogy megpróbálok nem unalmas lenni. Jó? Nagyon sok mindennel készültem. Amikor megérkeztem a Gézának, egy kérdése volt felém, hogy fog mindez beleférni az időben. Hát én becsülettel azt ígértem neki, hogy bele fogunk férni, úgyhogy megpróbálom összeszedni minden gondolatomat, és mindent átadni nektek, amit szeretnék. Az első és legfontosabb dolog, amit szeretnék feltenni nektek kérdést, hogy miért beszélünk erről? Tudjátok, 2019 az erő éve, és azt gondolom, hogy a házasság is egy olyan dolog, ahol erősnek kell lenni. Nem tudom, hogy emlékeztek a Gézának a láncos példájára. Ez nekem baromira megmaradt, aki nem volt itt, annak elmesélném, hogy ugye, ha össze van fűzve egy lánc, az a lánc az pontosan olyan erős, mint a leggyengébb láncszem az egész lánc sorban. Tehát az a láncszem, amelyik a leggyengébb a láncban, az fogja meghatározni, hogy milyen erős maga a lánc. És én azt gondolom, hogy a házasság pont egy olyan dolog, amiről tanulnunk kell, amiről beszélnünk kell, illetve, ami még fontosabb, beszélünk kell arról is, hogy hogy jutunk el a házasságig. És én szeretnék nektek ma ezzel kapcsolatosan segíteni, szeretnék nektek a tapasztalatokról beszélni, szeretnék nektek igéket átadni, hogy mi Isten célja a házassággal, illetve ezzel az egész folyamattal, hogy jutunk el idáig. Én feltettem magamnak azt a kérdést, hogy ez a tanítás, ez kinek fog szólni. És igazából három területet tudtam meghatározni. Az első és legfontosabb, ez a tanítás szól az egyedülállóknak. Miért? Azért, mert akik egyedülállóak, azok előbb-utóbb párkapcsolatba fognak kerülni. És hogyha párkapcsolatban vagy, és készülsz a házasságra, akkor tudnod kell, hogy ezt hogyan. Szeretnék beszélni azokhoz, akik párkapcsolatban vannak. És miért? Azért, mert benne vagytok ebben a folyamatban. És nagyon jó, hogyha tudjuk azt, hogy mit, miért és hogyan csináljuk. Illetve szeretnék azokhoz szólni, akik már házasságban vagyunk, illetve azokhoz, akik gyerekeket nevelnek. És miért? Azért, mert mi egy kultúrát építünk, mi egy olyan kultúrát építünk, ami ellene megy a világnak, és gyakorlatilag, hogyha mi nem tanítjuk meg ezeket a dolgokat a gyerekeinknek, akkor majd a világ fogja tanítani. És próbálok nektek ma nagyon sok olyan példát hozni a világból, amit folyamatosan hallunk nap, mint nap, és szeretném nektek ezeket a dolgokat megcáfolni és megmutatni, hogy mi Istennek a terve a házassággal, az együttjárással, és mi Istennek a terve ezzel az időszakkal az életünkben. Jó? Mielőtt ebben belekezdenénk, szeretnék egy picit nektek arról beszélni, hogy ez furcsa lesz. Miért jó egyedülállónak lenni? Képzeljétek el, jó egyedülállónak lenni, és elmondom nektek, hogy miért. Gyakorlatilag az 1 Korintus 7-ben, amikor Pál a házasságról beszél, akkor világosan beszél arról a tényről is, hogy az egyedülállóság az Istennek az ajándéka. És miért? Azért, mert ez az az időszak, tehát szeretném, ha látnátok azt, hogy amíg az együttjárás, illetve a randizás és a jegyesség felkészít a házasságra, kell egy időszaknak lenni az életben, ami erre az egész folyamatra felkészít. Tehát nem születünk úgy a világban, hogy mindent tökéletesen elsőre tudunk. Képzeljétek el, én sem. És azt gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Tehát az egyedülállóságnak az időszaka az pont arra jó, hogy felkészítsen arra, hogy milyen, amikor párkapcsolatban van. Tudjátok, ez az az időszak, amikor megtanulunk hinni Istenben, megtanulunk bízni Istenben, és megtanuljuk azt, hogy Isten tervei mindig nagyobbak, mint amit mi el tudnánk képzelni. Megtanuljuk azt, hogy hogyan bízzunk Istenben, és még akkor is, amikor nehéz, hogyan vessük Istenbe a bizadalmunkat, és hogy tartsunk ki az ő ígéretei mellett. Tudjátok, az 1900-as évek elején volt egy amerikai lelkipásztor, aki nagyon jól megfogalmazott 4 dolgot, hogy egy egyedülálló kereszténynek az élete hogyan tudja befolyásolni a világnak a nézőpontját. És én ezt szeretném nektek felolvasni, illetve szeretném veletek ezt a 4 dolgot megosztani, mert szeretném, hogyha látnátok, hogy ez egy nagyon különleges időszak, ami mindenkinek az életében adott, viszont az, hogy ezt hogyan használjuk ki, az egyedül rajtunk múlik. Szóval az első ilyen dolog az arról szól, hogy Isten családja nem biológiai gyerekekből áll, hanem új megtérők által nő a gyülekezet. Tehát szeretném, hogyha látnátok azt, hogy amikor egyedülálló fiatalok megnyitják a szívüket, és behozzák az új embereket a gyülekezetbe, sokkal nagyobb eredményeket tudnak elérni, mint hogyha egy házas pár életében, most a mi példánkat veszem, van 2 gyönyörű szép gyerekünk. De az, hogyha kinyúlunk a világba, és egy akármilyen külső program segítségével behozunk 8-10-12 ember akárhennyi embert a gyülekezetbe, sokkal nagyobb ennek az eredménye, mint az, hogy nekünk van 2 gyönyörű szép gyerekünk, és ez a 2 gyönyörű szép gyerek beépül a gyülekezetbe. Jó, tehát ez az egyik, ami nagyon-nagyon fontos. Illetve, bocsánat, picit itt bizergelni fogom a telefonomat, mert papíron vannak a jegyzeteim, viszont a telefonon jobban látszik. Szóval a második ilyen pont, a Krisztusban való kapcsolat sokkal maradandóbb és értékesebb, mint a családi kapcsolatok. Tehát nagyon sokszor megtapasztaljuk azt, hogy senkinek a családja nem tökéletes. És az a baj, hogy nagyon sok olyan keresztény él a világban, akinek a biológiai, a fizikai családja nem teljes. Viszont szeretném, ha látnátok azt, hogy mi, mint Isten gyermekei, mi, mint Isten családja, tudunk pótolni olyan hiányosságokat, amit egyébként a családban nem kapnánk meg. Tehát sokkal értékesebb és sokkal tartóbb az a kapcsolat, ami itt van a gyülekezetben, mint nagyon sokszor, amit otthonról hozunk magunkkal. A harmadik ilyen dolog, hogy a házasság időleges. Tudjátok, amikor mi meghalunk, akkor a mennyben nem lesz már házasság. Akkor mindenki egyenlő lesz, és Isten fogja mindenki dicsőíteni. Akkor már nem lesz annak jelentősége, hogy mi esztivel házasok leszünk, nem lesz ennek semmilyen plusz haszna, kiváltsága. Ez gyakorlatilag azzal, hogy meghalunk, ezzel véget ér. És igazából utána mi következik? Az, hogy 0-24-ben Isten fogjuk dicsőíteni. Amen? Jó. A negyedik dolog az arról szól, hogy az élet értékét Krisztus iránti hűségünk határozza meg, és minden más érték, az gyakorlatilag ebből fog eredni. Hadd magyarázzam ezt el nektek egy picit. Amikor mi... nekem van egy személyes kapcsolatom Istennel, és amikor neked van egy személyes kapcsolatod Istennel, akkor tudod, hogy ki vagy Jézus Krisztusban. Tudod azt, hogy megváltottak, neveden szólítottak, elhívtak. Mindent tudunk. És ez lesz az, ami a gyakorlatilag minden egyéb kapcsolatunknak az origója lesz. Tehát bármi történhet a világban, innen fogunk elindulni, hogy én Isten gyermeke vagyok. És ez lesz az, ami minden egyes kapcsolatunkra ki fog hatni. Szóval én azt gondolom, hogy mint egyedülállóak, ez a négy dolog, amit érdemes magunkkal vinni, illetve megragadni. És ez az a négy dolog, amit Isten azért hozott az életünkbe, és azért tanít erről, hogy amikor eljutunk odáig, hogy megtaláljuk a párunkat, és elindulunk azon az úton, ami a házassághoz vezet, akkor erre a négy alapigazságra tudjuk támaszkodni. Na de. Szeretnék felolvasni nektek rögtön kettő darab igét, mégpedig az első ige, azaz 1 Mózes 2.18-23 lesz. Szeretném nektek bemutatni azt, hogy Istennek az ötlete volt maga a házasság, és gyakorlatilag a legelső példát szeretném erre nektek felhasználni, Ádámot és Évát. Jó, szóval szeretném, hogyha felolvasnánk az 1 Mózes 2.18-23-at. Majd ezt mondta az örökkévaló Isten. Nem jó Ádámnak, ha egyedül él. Alkotok számára egy hozzáillő segítőtársat. Formált a földből mindenféle szárazföldi állatot és égi madarat, majd odavitte őket Ádámhoz, hogy nevezze el őket. Látni akarta, hogy Ádám melyiknek milyen nevet ad. Minden állatnak az lett a neve, amit Ádámtól kapott. Ádám el is nevezte a házi állatokat, az égi madarakat és a szárazföldi vadállatokat, de egyiket sem találta magához illő segítőtársnak. Akkor az örökkévaló Isten mély álmot bocsátott Ádámra, miután kivette Ádám egyik bordáját, és annak helyét begyógyította. Ebből a bordából formálta ki az örökkévaló Isten az asszonyt, majd odavitte Ádámhoz, aki örömében felkiáltott. Ez már hozzám való. Hányan tudjátok elmondani, fiúk, azt, ez már hozzám való. Mert csontja a csontomból, teste a testemből való, hát asszony legyen a neve, mert férfiból származik. Itt az eredeti héber kifejezés, amikor Isten odavitte Ádámot, és elnevezte ugye a teremtményeket, akkor gyakorlatilag Isten odavitte az asszonyt, és senki nem tudta, hogy mi lesz a neve. És Ádám azt mondta, hogy Issa. Ez a kifejezés héberül az asszonyt jelenti, és gyakorlatilag, hogy megértsétek ezt az igét, hogy belőlem való, a héber kifejezés a férfire az is, I-S. És ebből lett az I-S-S-A. Tehát, hogy lássátok, hogy belőlem való. És miért teremtette Isten a házasságot? Menjünk egy picit tovább a Bibliában, és akkor erre is konkrét igét fogok nektek hozni. Az 1 Mózes 1.27-28-et szeretném, hogyha felolvasnánk. Megteremtette tehát Isten az embert, aki hozzá hasonlít, aki hasonlít hozzá. Úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő. Férfinak és nőnek teremtette őket. Aztán megáldotta őket. Legyetek termékenyek. Szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és vegyétek birtokba. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak. Tehát szeretném, hogyha látnátok, hogy ez az egyik célja, hogy szaporodjunk, sokasodjunk, és töltsük be a földet. de Isten ezt korlátok közé helyezi, és ez a házasság. Illetve szeretnék nektek még egy igét hozni. A Prédikátor 4.9.12. Ezt az igét nagyon sokan ismeritek, nagyon sokszor szokták esküvőkön használni, de most egy picit én is ebből a szemszögből szeretném nektek felolvasni, illetve egy később szeretnék egy picit más szemszögből is visszatérni majd erre az ige részre. Ha két ember együttműködik, az eredményesebb és hatékonyabb, mint ha valaki egyedül dolgozik. Ha kettőjük közül az egyik elesik, a másik a segítségére siet. De jaj annak, aki egyedül van, mikor elesik. Nincs senki, aki fölsegítse. Azután, ha ketten egymás mellé fekszenek, egyikük sem fázik. De hogyan melegedjen föl, aki egyedül alszik? Az ellenség legyőzheti azt, aki egyedül van. De ketten már sikerrel ellenállhatnak a támadásnak, és megvédhetik egymást. Sőt, ha három szából fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani. Szóval szeretném nektek a miértjét megmagyarázni, hogy miért teremtette Isten a házasságot. Azért, hogy legyen valaki egy segítőtárs mellettünk, akivel eredményesebbek tudunk lenni, mint önmagunk. És hogyan juthatunk el ehhez az állapothoz? Mi ennek a folyamatnak a felépítése? Gyakorlatilag én három állomást szeretnék nektek hozni. Ilyenkor milyen jó csönd van. Szóval szeretnék nektek három állomást hozni, ami elvezet bennünket a házasságig. Az első és talán legmeghatározóbb pontja az a barátság, a barátkozás időszaka. Amikor mi Esztivel elkezdtünk barátkozni, tehát szeretném, ha látnátok, hogy ez nem az a barátság, mint ami az Oli és köztem van. Tehát ez egy picit mélyebb barátság és más jellegű barátság, viszont ennek is meg kell lennie ezen az úton, mert ez lesz az, ami nagyon-nagyon sok alapot meg fog adni a házasságotokban. Tehát szeretném feltenni nektek a kérdést, hogy szerintetek miért kezdtünk el mi Esztivel barátkozni? Megválaszolom ezt a kérdést, mielőtt bárkiben kérdés vagy kérdőjel maradna. Az első és legfontosabb dolog tetszett. A második és legfontosabb dolog megvolt a szikra. Tehát az, aki párkapcsolatban van, az tudja, hogy miről beszélek. Van valami plusz, ami más barátságokból hiányzik. Tehát nem arra gondolok, hogy a Zoli fiú és Eszti meg lány, hanem tehát nyilván ez is, de valami sokkal, sokkal több, és miért? Tehát megvolt az a szikra, ami ehhez kell. Illetve a harmadik dolog, kíváncsi voltam. Tehát amikor mi elkezdtünk ismerkedni, én azt gondoltam, tehát tudtam azt, hogy Istennek van egy segítőtárs, akit nekem teremtett, és nagyon-nagyon bíztam benne, hogy ő lesz az, bár akkor még nem tudtam. De amikor mi nekiálltunk barátkozni, én azt mondtam, hogy mi vesztenivalóm van. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy pont sem. Amikor mi elkezdtünk barátkozni, én tudtam azt, hogy legrosszabb esetben szert teszek egy nagyon-nagyon jó barátra. És szeretném nektek azt elmondani, hogy egy jó keresztény barátra mindenkinek szüksége van. Az mondjuk egy kicsit furcsa volt, hogy Eszti lány, és én azt mondom, hogy egy jó barátra szert teszek. Tehát itt azért ha valaki érez benne egy kis turpisságot, akkor ő jól érzi ezt a turpisságot. De miért fontos a barátság? Szeretnék nektek erről beszélni. Az első és legfontosabb dolog, nagyon sok számozott pontot fogok nektek hozni, csak azért, hogy kompenzáljam azt, ami a Zoltánból múlt héten kimaradt. Jó? És ezt a Zoltán köszöni. Szóval, miért fontos a barátság? Miért fontos ez az időszak? Azért, mert látod olyan helyzetekben, amiben egyébként nem látnád. Tehát látod különböző szituációkban, látod azt, hogy a barátai körében hogy viselkedik, látod azt, hogy hogyan kezeli a problémákat, látod azt, hogy mi hozza ki a sodrából, látod azt, hogy mi az, ami inspirálja az életét. És tudjátok, ezek sok-sok olyan plusz dolog, amit csak akkor fogsz tudni megtapasztalni, hogyha ez az időszak nem marad ki egy kapcsolatból. Szeretném nektek felolvasni a példabeszédek 18-22-t, ami azt mondja, hogy aki jó feleséget keres magának, nagy kincset talált, mert az örökkévaló jó indulattal volt iránta. Kettő dolgot szeretnék kiemelni, az egyik az, hogy keresett magának, a másik pedig az, hogy kincset talált. Én azt gondolom, hogy minden embernek az életében van egy vágy, ami arról szól, hogy szeretném a megfelelő segítőtársat az életembe. Ehhez viszont el kell árulnom nektek egy-két dolgot. Ezt a segítőtársat meg kell keresni, és meg kell találni. Ez a segítőtárs nem fog csak úgy az égből mellé potyanni. Egyrésztről eltörne a lába, másrésztről Isten nem úgy működik, hogy nekünk nem kell megtennünk semmit, és Isten áldásai jönnek az életünkbe, hanem Isten mindig úgy működik, hogy az én részemet meg kell tennem, ahhoz, hogy Isten meg tudja tenni a saját részét. És tudjátok, ez az időszak, ez a rész, ez pontosan ilyen. Nekem meg kell tennem a saját részem, hogy Isten meg tudja tenni a saját részét. Jó. Hogyan válhatunk barátokká? Hogyan válhatunk legjobb barátokká? Tudjátok, egy házasságnak az alapja az, hogy a legjobb barátok vagytok. Tudjátok, amikor keresztényként éljük az életünket, én azt gondolom, hogy ez a második legfontosabb dolog, amit meghozunk az életünkben. Az első nyilván az, hogy elfogadom Jézus Krisztus megváltomat, és újjászületek. Viszont a második legfontosabb dolog az életünkben, hogy ki lesz az, akivel házasságot kötünk, ki lesz az, akivel leéljük az egész életünket, és ki lesz az, aki folyamatosan mellettünk lesz. Ugye az előbb az ige azt mondta, hogy aki jó feleséget talál, az kincset talál. És szeretném ezt egy picit megfordítani a lányok irányába is. Aki jó férjet talál, kincset talál. Tehát szeretném, ha tudnátok, hogy ez nem csak a fiúknak szól, hanem a lányoknak is. Egy jó férj a lehető legnagyobb kincs, amit ebben az életben kaphatsz. Én ezt tudom magamról, mert én jó férj vagyok. Na de, hogy lehet jó barátságot, jó kapcsolatot felépíteni? Az első és legfontosabb dolog, időt töltesz vele. Kettesben, a barátai körében, stressz helyzetben, a családjában. Ugye ezt az előbb mondtam nektek, hogy ahogy viselkedik a különböző szituációkban, ő olyan. Tehát ha meg akarod ismerni, látnod kell, hogy hogyan viselkedik. Beszélgetsz vele. Ez nagyon-nagyon fontos, egyébként nem csak ebben az időszakban, hanem az egész házasság, illetve végig. Tehát ismered, tudod, alapvető dolgokból kiindulva. Tehát mi a kedvenc színe? Mi inspirálja? Mi motiválja? Mit szeret? Mit nem? Ezek alapvetően én azt gondolom, hogy olyan fontos tulajdonságok, amik egy párkapcsolatban azért meghatározó dolgok. Illetve közös emlékeket gyűjtötök. Én azt gondolom, hogy ez szintén nem csak ebben az időszakban, hanem folyamatosan fontos. Kirándultok együtt, nyaralások, vicces helyzetekbe kerültök együtt, kínos helyzetekbe kerültök együtt. Ha szeretnétek rólam vicces és kínos helyzeteket hallani, akkor kérdezzétek meg Zoltánt, de kérdezzétek meg ezt itt. Ezt is sokkal kínosabb és viccesebb dolgokat tud elmondani rólam, mint amit a Zoltán, és ezt garantálni tudom nektek. Szóval a következő fázisa ennek, hogy hogyan jussunk el a házisságig, ez az együttjárás, randizás időszaka. Ez miért fontos? Tudjátok, ez egy picit már mélyebb kapcsolat, mint amikor ismerkedtek és barátkoztak egymással. Ez az a szakasz, amikor kiderül, hogy egy pár el tudja képzelni együtt az életét. Tehát ez már az az élethelyzet, amikor a kapcsolatokat Isten, illetve a világ le fogja tesztelni. Ez már az az időszak, amikor problémákkal fogtok szembesülni, amikor a rózsaszín felhő már elszállt, és gyakorlatilag találkozni fogtok azzal a személlyel a teljes valóságában. Tudom, hogy mi hergeli. Tudom, hogy milyen stressz helyzetben. Tudom, hogy hogy viselkedik a barátai körében. Tudom, hogy mi az, ami fellelkesíti. Tudom, hogy mivel lehet motiválni. Illetve ez az együttjárás időszaka az, ami a házasságra fog felkészíteni. Megismered a természetét, megismered a hibáit. Látod, hogy hogyan viselkedik a barátai, ismerősei körében, illetve mennyire stresszel, mennyire magabiztos. Ezek mind olyan helyzetek, amik gyakorlatilag előre visznek ahhoz, hogy amikor ott állsz az oltár előtt, akkor ne egy kosárból kelljen kihúznod egy zsákba macskát. Hányan tudjátok, mi a zsákba macska? Hányan szeretitek a zsákba macskát? Én elmondom nektek, hogy én nem mindig. Mert nagyon sokszor az, ami a csomagban van, az nem ér annyit, mint amennyit én belefektetek. És tudjátok, én nagyon-nagyon bátorítalak titeket arra, hogy használjuk ki a különböző időszakokat, hogy amikor ott állunk az oltár előtt, akkor eszébe ne jusson senkinek az, hogy itt zsákba macska van a dolog. Tehát azt gondolom, hogy Istennek minden időszakra külön terve van, és úgy akarja Isten, hogy a házasságba lépjünk, hogy arra már fel vagyunk készülve. Oké? Okay? Jó. Tehát, hogyha nem randizol senkivel, és nem jársz együtt senkivel, akkor nem fogod megtanulni azt, hogy ezt hogyan kell. Tudjátok, minden, amit az életben tudunk, azt valakitől tanultuk, valaki elmondta, hogy kell, valaki elmondta, hogy ennek mi a módja. Ennek a mai tanításnak pont ez a lényege, hogy egy kicsit hogy felnyissuk a szemeteket, és bevezessünk a kulisszák mögé. Hogy amikor eljutunk odáig, hogy valakivel házasságot kötünk, akkor már tudjuk, hogy ez ennek mi a módja, mi Isten terve, illetve mik ennek a lépései. Egy nagyon jó példát szeretnék nektek hozni, amikor a Luca két keréken tanult biciklizni, akkor gyakorlatilag ez az én feladatom volt, hogy megtanítsam erre. És mi nagyon sokat futóbiciklizett előtte, nem tudom, hogy ki ismeri a futóbiciklit. Gyakorlatilag ez egy tök jó találmány. Egy kis biciklit képzeljetek el pedálok nélkül. Lába hajtja magát, ha megvan az egyensúly, fölteszi a lábát a vázra, és gurul. És gyakorlatilag én folyamatosan tréningeltem őt, hogy minél hosszabb ideig tudja feltenni a lábát a futóbiciklire, és guruljon egyenesen, egy ok miatt legyen egyensúlya. És képzeljétek el, amikor láttam rajta, hogy megvolt az egyensúly, akkor a bicikliéről levettük a két pótkereket, és 20 perc alatt a Luca két keréken biciklizett. Miért? Azért, mert előtte tréningeztem. Azért, mert előtte időt fektettem bele abba, hogy legyen egyensúlya, tudjon megállni, tudja, hogy mi történik vele. És tudjátok, pont a házasság, illetve ez az időszak az, ami hasonlóképpen felkészít bennünket is. Szeretném felolvasni az Efézus 2:10-et, ami egy nagyon-nagyon jó ige, illetve egy nagyon-nagyon különleges ige, és gyakorlatilag pont ezt mutatja be, hiszen minket Isten saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. Tehát szeretném, ha látnátok, hogy Isten terve az már kész. Viszont ahhoz, hogy oda eljussunk, ahhoz lépésről lépésre, szintről szintre kell jutnunk, hogy be tudjuk tölteni Isten tervét. Mielőtt eljutottunk a házasságig, mi 3,5 évet töltöttünk ebben az időszakban Esztivel. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy 3,5 év az igencsak hosszú, és igencsak nehéz volt ez az időszak a számunkra. Viszont két dolgot szeretnék nektek segítségül nyújtani, ami minket végigvitt és végigvezetett. Az egyik az, hogy húztunk határokat, a másik az, hogy voltak közös céljaink, és voltak elképzeléseink. És szeretnék ezzel kapcsolatosan egy pici segítséget nyújtani, mert egyébként ezek pont olyan dolgok, amik adott pillanatban ilyen kis figyelmeztetések lehetnek. Az egyik például az, hogy nincsen közös cél. Tudjátok, amikor mi összeházasodtunk, vagy hát amikor mi erre az időszakra készültünk, akkor mi pontosan tudtuk azt, hogy mi össze fogunk házasodni, pontosan tudtuk azt, hogy nekünk lesznek gyerekeink, és pontosan tudtuk azt, hogy Isten királyságát együtt fogjuk építeni, és pontosan tudtunk, ez egyébként egy tök gyakorlati példa, hogyha összeházasodunk, akkor mi külön családként, külön otthonban fogjuk nevelni a gyerekeinket. Tehát megvoltak alap célok, amifelé tudtuk, hogy halad a kapcsolatunk. És tudjátok, ezek mindig nagyon jó dolgok azért, hogy lássuk azt, hogy merre megyünk. Bocsánat, példabeszédek 29-18 az, ami arról beszél, hogyha nincs látás, akkor elvadul a nép. Hogyha nem tudod, hogy merre felé tart a kapcsolatot, ha nem tudod, hogy mi a cél, akkor gyakorlatilag nem fogsz sem erre menni, nem fog a kapcsolatot fejlődni. És a másik ilyen fontos dolog, húztunk határokat. Miért jók a határok? Elmondom nektek. Azért jók a határok, mert akkor is tisztán tartják a fejedet, amikor elborul az agyad. Hadd magyarázzam ezt el. Amikor egy párkapcsolatban vagy, akkor nagyon sokszor kerülsz... Próbálom úgy elmagyarázni, hogy ez jó példa legyen. Szóval, amikor párkapcsolatban vagy, akkor nagyon sokszor kerülsz forró helyzetekbe, ami gyakorlatilag megkísért téged, megkíséri a párodat, illetve az egész kapcsolatotokat. És tudjátok, az, hogy ha vannak határok, akkor tudod, mihez tartani magad. Mi, amikor elkezdtünk járni, és ez az időszak volt az életünkben, akkor mi egy kis papírra pontosan leírtuk, hogy mit szabad, mit nem. Mik a határok, mi az, ami belefér a kapcsolatunkba, mi az, ami nem fér bele a kapcsolatunkba. Elmondom nektek, hogy ez a papír, ez Esztinek a papírja, tehát az enyémet ne kérdezzétek meg, hogy hol van, de amikor készültem, akkor tudtam, hogy Esztié megvan. És tudjátok, elkértem tőle elhozni ide azért, hogy lássátok, hogy valóban az, amit mondok. Leírtuk, hogy mit szabad, mit nem, mik a céljaink, és igazából ez az, ami nagyon sokszor megmentette a mi kapcsolatunkat. A másik ilyen dolog, ha gondoljátok, akkor az alkalom végén egy pár dolgot fel tudok belőle olvasni nektek, hogyha ezt is hozzájárul, és akkor bölcsebbek lesztek erre, most sajnos nincsen idő. A másik ilyen nagyon fontos dolog, hogy amikor párkapcsolatban vagytok, vegyétek körül magatokat olyan emberekkel, akik a hasonló szituáción túlmentek. Tehát szeretném, hogyha látnátok, hogy vegyétek körül magatokat olyan keresztény párokkal, akik ezen az időszakon túl vannak, akik ezen az időszakon már átestek, a buktatóit megtapasztalták, a nehézségeken át tudnak segíteni, mert garantálom nektek, hogy minden kapcsolat meg lesz tesztelve. És minden kapcsolatban lesznek nehéz időszakok, és ekkor viszont szükségünk van, hogy oda tudjunk menni olyan emberekhez, akik a legjobban szeretnek bennünket, akik hisznek bennünk, és akik mernek akkor is konfrontálni bennünket, amikor más inkább a homokba dugná a fejét. Tehát én elmondhatom magamról, hogy nekünk is volt ilyen időszak az életünkben, illetve voltak ilyen emberek, és ők nagyon-nagyon sokat segítettek a párkapcsolatunkban, illetve ebben az időszakban. Illetve a harmadik szituáció, amiről szeretnék nektek beszélni, az az eljegyzési időszak. Tudjátok, ez az az időszak, ami már az esküvőre való felkészítésről szól, ez az az időszak, amikor a kapcsolatotok már nagyon-nagyon sok problémát kiált, viszont még itt is jönnek buktatók, és itt is jönnek olyan hazugságok, amivel a világ próbál bennünket becsapni, és próbál bennünket manipulálni. Én ahogy gondolkoztam, hogy hozzak nektek egy jó példát, én találtam egy nagyon jó együttélés. Hány olyan párt látunk a világban, akik túl vannak az első két időszakon, és azt mondják, hogy nekünk az házasság nem kell. Hát mi ismerjük egymást, a házasság csak egy papír, összeköltözünk, és boldogok leszünk, amíg meg nem halunk. Gyakorlatilag ez egy olyan hazugság, amit a világ ültet belénk, és szeretném, hogyha látnátok azt, hogy... Mert ugye ők azt mondják, hogy az együttélés kell ahhoz, hogy megismerjem a páromat, és az együttélés, tehát lakva ismerszik meg az ember. Én szeretném nektek azt megmutatni, hogy ha az előző két ponton túl vagytok, akkor nincsen zsákba macska. És az, hogy valakivel összeházasodsz, és összekötöd az életedet, és egy fedél alatt éltek, ez a házasságnak az áldása. Tehát szeretném lerombolni ezt a tévhitet, hogy az együttélést, amíg a világ azt mondja, hogy ez egy fontos dolog azért, hogy megismerjük egymást, szeretném, ha látnátok, hogy nem. Tehát az együttélés az magába a házasságnak a keretei közé tartozik, és egyébként ugyanúgy igaz ez a szexualitásról. Tehát a házasság, tehát amikor azt mondja egy pár, hogy mi van, ha nem működik? Tehát én nagyon sok ilyen kérdést hallottam. És tudjátok mit? Kell, hogy legyünk hitünk abban, hogy igen, működni fog. Tehát amikor Isten mellénk adja a megfelelő párt, a megfelelő társat, akkor az, tehát én azt gondolom, hogy az egy teljes csomag, aminek működnie kell. Jó? Tudjátok, illetve a negyedik pont, ahova elérkezünk, az maga a házasság, de ez egy teljesen külön tanítás, ez egy teljesen külön téma, én ebben a részében nem szeretnék belefolyni. Viszont egy dolgot szeretnék leszögezni, ez nem a folyamat vége, ez a folyamat kezdete. Tehát amit Isten a házasságban tervezett, az a folyamat eleje. És az, hogy mi vár ránk, ezt majd a Géza egy későbbi alkalommal. Szóval szeretném, ha tudnátok azt, hogy amíg ezen az úton megyünk, az olyan, mintha autót vezetnénk. Én nagyon szeretek autót vezetni, és én nagyon sokszor elgondolkoztam ezen, és egyszer volt egy nagyon jó példa, amit erre az időszakra adott nekem Isten. Egyszer Dunaújvárosból jöttem haza busszal, és így imádkoztam, így is Istennel töltöttem időt, és akkor mutatta Isten, hogy figyeld a sofőrt. És amikor jöttünk haza, akkor ilyen szerintem nem rég vezethetett ez a sofőr, tehát nem rég lehetett meg a jogosítványa, mert körülbelül ilyen baromira szaggatottan, meg ilyen nagyon érdekes módon vezetett, tehát maradjunk ennyiben. És Isten megmutatta azt, hogy igazából amikor autót vezetünk, háromféle módon használhatjuk a sebváltót. Az első az, amikor túl korán kapcsolsz fel egy sebességbe. Mi történik ekkor? Az autó elkezd erőlködni, és szaggat a motor. És hogy tudod ezt a problémát kiküszöbölni? Az egyik lehetőség, hogy visszaváltasz, a második lehetőség az, hogy hagyod, hogy a motor felpörögjön, de akkor egy csomó üzemanyagot és energiát elpocsékolsz vele. A második megoldás, hogy a motort gyakorlatilag túlpörgeted, és egy olyan fordulatszámon pörög a motor, ahol már nincsen teljesítménye, nincsen nyomatéka. Mi történik ilyenkor? Ez a motor tönkre megy. Ez a motor elér egy olyan fordulatszámot, ahol már teljesítménye nincsen, viszont terhelésnek van kitéve, és előbb-utóbb ez tönkre fog menni. Illetve van egy harmadik verzió, ez pedig, hányan vezettetek automata váltós autót? Én vezettem és imádtam, és nekem egy nagy vágyam az, hogy egyszer lesz egy automata váltós autó, mondjuk egy Trabantom. De mondjuk azt meg kell építeni. Lényeg, az automata váltós autót gyakorlatilag azért találták ki, hogy ez a megfelelő ütemben, a megfelelő fordulatszámon, a megfelelő sebességben járassa az autót. Tudjátok, ez egy olyan találmány, ahol kapcsolsz egy automata fokozatot, rálépsz a gázpedálra, és minden mást az automata váltó magától csinál. Magától érzékeli a megfelelő sebességet, magától érzékeli a megfelelő fordulatszámot, illetve gyakorlatilag a váltásnak a folyamatát is saját maga végzi el. De mi közel ennek ahhoz, amiről eddig beszéltem? Ez egy jó kérdés, ugye? Szóval szeretnék egy pici párhuzamot vonni e között, illetve a között, hogy a párkapcsolatoknak a szintjeiben hogyan tudunk fokozatokat váltani, illetve mik azok az esetleges buktatók, amiket el tudunk követni. Az első és legfontosabb dolog, egy pillanat, bocsánat, csak összekevertem a papírjaimat. Szóval az első és legfontosabb dolog az, amikor egy párkapcsolatban elkapkodunk dolgokat, és gyakorlatilag belemegyünk olyan szituációkba, amiket nem tudunk kezelni, aminek nem ott a helye, ami túlnő rajtunk. Hadd mondjak erre egy nagyon jó példát. Amikor egy párkapcsolatban benne vagy, és nyilván lesz olyan szituáció, amikor intim helyzetbe kerülsz a pároddal. Ne várd azt, hogy ő lesz erős, amikor te kísérted meg. Tudjátok, ezek olyan dolgok, aminek mindennek megvan a maga helye, aminek mindennek megvan a maga oka, és amikor túl hamar váltunk, akkor kihagyunk dolgokat az életünkből. Tudjátok, minden egyes időszaknak megvan a maga áldása, és amikor belemegyünk olyan helyzetekbe, amik nem arra valók, nem az aktuális helyzetre valók, azok azt fogják generálni, hogy azokat az áldásokat, amiket Isten teremtett az adott helyzetbe, ezekből kimaradunk. A másik ilyen, amikor túl sokáig ragadsz benne egy időszakban. Amikor belefásulsz, belekényelmesedsz, és nem érzed magadban azt, hogy lenne tovább. Tudjátok, én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatnak mindig kell, hogy legyen célja. És abban a pillanatban, amikor erről a célról elveszítjük a fókuszt, abban a pillanatban ez a kapcsolat nem fejlődik sehova, megáll egy szinten, stagnál, és visszafejlődik. Tudjátok, ami nem előre fejlődik, az visszafele fejlődik. És amikor leragadunk egy szinten, akkor gyakorlatilag az életünk el fog fásulni, meg fog keményedni a szívünk. És tudjátok, erre van egy nagyon-nagyon kemény ige a Bibliában, de én ezt szeretném nektek felolvasni. János 15:1-2-ről beszélek. Én olyan vagyok, mint a szőlő. Atyám pedig olyan, mint a szőlős gazda. Minden veszőt levág rólam, amely nem terem gyümölcsöt. Termőveszőimet viszont megmetszi és megtisztítja, hogy még bőségesebb és jobb termést hozzanak. Tudjátok, azok a dolgok az életünkben, amik nem hoznak gyümölcsöt, azokat Isten ki fogja írtani. És ez igaz egy párkapcsolatra is. Igaz arra is, amikor van egy elhívásunk, látjuk egy célt, hogy merre megyünk, viszont valami miatt menet közben megrekedünk. Akkor Isten jön, és le fogja metszeni a halott dolgokat. És miért? Szeretném nektek felolvasni. Viszont megmetszi, és megtisztítja, hogy még bőségesebb és jobb termést hozzanak. Tehát Isten minden egyes időszakra áldásokat teremtett, és nem szabad, hogy ezek mellett elsétáljunk. És szeretnénk nektek beszélni a harmadik lehetőségről, az automata váltóról. Amikor hallod Isten vezetését, és tudod, hogy merre mész. A megfelelő ritmusban, a megfelelő párral, a megfelelő irányba haladsz. Garantálhatom neked, hogy akkor az életed jó irányba halad. És tudjátok, ezért nagyon fontosak a barátok, azok az emberek, akikkel körbeveszitek magatokat. Mert ők lesznek azok, akik bátorítani fognak. Ők lesznek azok, akik ha te nem hallasz, ők látni fogják a kapcsolatot. És nagyon fontos, hogy olyan emberek legyenek ezek az emberek, akik tényleg a legjobbat akarják, és tényleg hallanak Istentől, és látják a kapcsolatotokat. Úgyhogy igazából ezzel szeretnének bátorítani titeket, illetve még két kérdést szeretnék feltenni. Mi van abban az esetben, ha úgy ülsz itt ma, hogy egyedülálló vagy? Szeretnélek bátorítani, hogy imádkozz a párodért. Elárulok egy titkot, a párod is ember. A párodnak is szüksége van imára, ugyanúgy, ahogy neked van szükséged imára. És ugyanúgy, ahogy te küzdesz azzal, hogy hol a párod, jelen pillanatban a párod is küzd azzal, hogy te hol vagy. Jó? Szóval szeretnék erre bátorítani titeket. Én azt gondolom, hogy akinek Isten a szívére helyezte azt, hogy szeretne egy párt az életében, az azért van, mert Isten ezt a párt el fogja hozni. Így vagyunk. Amen? Jó. Legyenek elvárásaid a pároddal szemben. Képzeljétek el, Isten nem fogja meglepni azt, hogy te elmondod, hogy milyen párt szeretnél magadnak. Ő teremtett, ő pontosan tudni fogja. Nem fogsz tudni neki csalódást okozni, meglepetést okozni. Illetve használd ki, hogy egyedülálló vagy. amíg nem vagy párkapcsolatban, az elején beszéltem róla, használjátok ki azt a lehetőséget, amit Isten adott nektek. Jó? Mi van akkor, hogyha csalódtam? Mi van akkor, hogyha megbántottak? Elárulok egy titkot. Mindenkit megbántottak, mindenki csalódott. Engem is megbántottak. Elárulok még egy titkot. Ezt is megbántottak. És azt gondolom, hogy mindenki, aki házasságban él, elmondhatja, hogy a felesége már megbántott. Viszont egy nagyon fontos kérdés van, ezzel mit kezdesz? Te ezen túl tudsz lépni, vagy te ebben leragadsz, és ez bezár egy dobozba. Olyan ember, aki csalódott, olyan ember soha nem lehet boldog. Az, hogyha túl akarsz lépni azon, hogy megbántottak, ez az állapot fog elvinni ahhoz, hogy te boldog legyél. Amíg a csalódottságnál vagyunk leragadva, addig erre nincs esély. És mi van abban az esetben, hogyha már elrontottuk? Mi van abban az esetben, hogyha elszúrtuk? Én egyet tudok tanácsolni, kérd Isten megbocsátását és kérd Isten gyógyítását. Én nagyon sok mindent tudtam, amikor bekerültem, hogy végigmentünk esztével ezen az időszakon, de el kell, hogy áruljam, hogy mi is sok mindent elszúrtunk. És mindig az volt az egyetlen orvosság, hogy visszaszaladtunk Istenhez, és kértük az ő gyógyítását, az ő megbocsátását. Tudjátok, a Biblia tele van újrakezdésekkel. Izrael éppen 40 évig bolyongott a pusztában. Pál, mielőtt a leveleket írta, zsidókat üldözte, keresztényeket üldözte, gyilkolta a keresztényeket. Péter, egy nap háromszor megtagadta Jézust. És mégis mi lett belőle? Ugye? Tehát a Biblia tele van újrakezdésekkel, és tele van lehetőségekkel azért, hogy nekünk ez segítséget nyújtson. Úgyhogy szeretnélek erre bátorítani titeket, hogyha ezeken az időszakokon végig tudunk menni, akkor ezen Isten áldása lesz. Amen. Én szeretnék imádkozni, értetek? Szeretném, hogyha imádkoznánk együtt, úgyhogy csukja be mindenki a szemét, és akkor imádkozzunk együtt. Istenem, én hálás vagyok azért, hogy Uram, a legjobbat tervezed nekünk, és Atyám, hálás vagyok azért, hogy Te vagy az, aki Uram, a lehető legjobbat akarod adni a mi életünkbe. Uram, köszönjük Neked azt, hogy vágyat helyeztél a szívünkbe azért, hogy megtaláljuk azt, aki Uram, a párunk, és Uram, köszönjük Uram a házasságnak az intézményét. Atyám, köszönöm Neked azt, hogy Te vagy, aki előre viszel. Atyám, Te vagy az, aki gondoskodsz rólunk, és tényleg, Uram, csak beléd vetjük a hitünket, Uram, beléd vetjük a bizadalmunkat, és kiállítjuk azt, hogy megállunk a Te igazságaidban, és Uram, kitartunk amellett, amit Te terveztél nekünk. Köszönjük, Uram, azt az elhívást, amit Uram, a párkapcsolatokra lettel. Köszönöm Neked, Uram, ezeket a szinteket, aminek minden egyes szintnek megvan a maga terve és maga célja, és Uram, imádkozom azért, hogy adj nekünk erőt, kitartást, hogy ezeken végig tudjunk menni, és tényleg, Uram, imádkozom azért, hogy legyen a Te vezetésed ezen, hogy ahogy a szinteket váltjuk, Uram, az a Te kedvezésed, és Uram, a Te elképzelésed szerint legyen való, és Uram, csak azért imádkozom, hogy adj nekünk, Uram, kitartást, és tényleg magabiztosság. Uram, hogy adj türelmet, és Uram, adj Uram, olyan barátokat, akikkel körbe tudjuk magunkat venni, azért, Uram, hogy segítsenek nekünk, mert ha barátaink vannak, Istenem, akkor minden rendben lesz. Köszönjük Neked, Uram, a Te céljaidat, és köszönjük Neked azt, hogy Te, Uram, a legjobbat tervezted nekünk. Jézus nevében. Amen.